31. Lombard határállomás. Hispánia kiterjeszett szárnyú, óriási sasmadara. Egy perc alatt a dilizsánc utasai hazai világba kerülnek. Csak minden törpe, nevetségesen feszes. A spanyol tisztek, akik őrzik Fülöp békéjét a lombartájon, nagyon is elnyűlt ruhát hordanak, de óriás tollú kalapot. Amikor kiszállnak, a határfaluból kiágazó úton muskétások robotra hajszolnak parasztokat. Ez nem megy persze hangos szóváltás nélkül. Lusta fajta, mondja magyarázkodva, s egyben lenézve a spanyol hadnagy, amikor vizsgálja irataikat. Spinola egyelőre még rangrejtve megy. Sok előny van abból, ha csak Milánóban tudják meg, hogy ő a kijelölt alkirály, és mégis, ahogy a határ örök betekintenek megbízó leverébe, egyszerre lerepül a fejről a süveg. És a hadvezér ajkán, mintha nem terengene többé a hosszú út alatt megszokott kedves mosoly. Keberében hordja ő felsége legkegyesebb parancsát, mely Ambrosius Spinolát felruházza a legmagasabb földi hatalommal. Alkirály, a spanyol, a szövetséges csapatok főparancsnoka, aki úra béke s háború fölött. Joga van fegyverszünetet kötni. A béke feltételeit is ő állapíthatja meg, a király között létrejövő szerződéshez szükséges csak ő felsége kézjegye. Nem kezdheti azzal alkirály működését, hogy lefogja a korbácsot, mely a lombard parasztokat verik. Ahogy a késő nyár arannyal is ezüste szövébe Spinola fejét, a felső szeme látja, hogy arcáról egyszer elkopik az örök fiatalság. A tekintet szürke lesz, öreges. Kint úgy beszélnek a robotosokkal, mint a siketek lennének. Ezek viszont nem értik az őrmester szavát, s a maguk dialektusában felelnek vissza. A katonák átkozódnak. Az úr azért teremtette a kasztíliai szót, hogy ezen beszéljenek a szabad emberek. Átszállnak a Spinola rendelkezésre bocsátott hintóba, mely eléggé ütött kopott, csak a címerek ragyognak. A nagyúr maga mellé ültette a festőt, akivel őszinte barátságot kötött a tengeri utazás kedves hetei alatt. Milánóban gyűlölnek bennünket a legjobban. Itt még ki is nevetik a spanyolokat. Hány bábjátékos csepürágó él abból a Lombardiában, hogy városról városra járva mutatja be a többi figura között a hetvenkedő, szélelbélet kasztíliai kapitány. Mindig verekedés játszanak a színpadon. Mindig a spanyol kötekedik, kivétel nélkül őt páholják el. A tömeg önfeledten néz a játékot. A bábjáték parányi színpadán valóra válnak titkos vágyaik. Ha megtalálnánk a gyűlölet gyökerét, barátom, az az igazság, hogy Hispánia leghaszontalabb embereit küldik ide. A lombardok nem peruiak, még csak nem is nápolyak, kemény, okos, dolgos népe, szapora fajta. Ősidők óta szabad a paraszt is. A mi tisztjeink, legalább jó részük, harácson jön ide. 3 év alatt akarja legtöbbje megaranyozni kopott címerét, mintha indiókat kormányoznának. A kerületi kormányzó a sarcból és a sábból 3 év alatt palotát szeretne építeni. Látja? Hogy hajtották robotba parasztokat? Pedig higgy el, Don Diego, ebből a fajtából toborozzák Európa legjobb tüzéreit. Derék nép, kegyelmességed, szereti a lombardokat? Tudja, Don Diego, én génújai vagyok. Így szívem az övék. Legszívesebben Firenzében élnék. Milánó nékem is idegen város, félek tőle. 1000 évvel ezelőtt ők verték meg a császár hadait. A spanyol kormányzót akkor is gyűlölni fogják, ha olasz. S nekem azzal kell kezdenem, hogy hadakat állítok, adókat szedek, és büntetem azokat, akik Lombardiában kovácsolt fegyvert csempésznek át a franciákhoz, ami pedig az erkölcsöket illeti. Miért nincs Milánóban inkvizíció? Eddig megakadályozták a lombardok, pontosabban Borromei Federigo bíboros. Milánó szenti avatott érsekének, Borromei Károlynak unokaöccse. A szentatyánál nyomós a szava, s Fülöp király sem tehet más, mint hogy teljesíti a kívánságát. A szent hivatalon egyébként is nagyon nehéz a kérdés Itáliában. Itt sehol sem szeretik, ha Dóm téren eretnekeket égetnek. Kegyelmességed másként hazai módjára ismeri az olasz földet. Más képet fest róla, mint amit mi hallomásból ismerünk. Nem ártana, A néha-néha spanyolok német alföldet flandriaiakkal, Mexikót mexikóiakkal kormányoznák. Egyetlen spanyol a világ minden táján kitűnően megállja a helyét. Már egy tucatnyival baj van. Kész a forrongás. Ezer számra mérve, csak akkor van haszna belőlük, ha gyalog katonák. De itt aztán a világon ők állják meg legjobban helyüket. Mi ön szerint a terciók titka, Don Ambrosio? A disziplína. Az a hagyományos fegyelem, mely ezekből a kötéllel fogott parasztfiúkból, vagy mindenre kis zsoldosokból félelmes hadigépezetet teremt. Sokféle nációt ismertem meg harc közben, mórokat, brabantokat, magyarokat, svédeket. Legtöbb seregben lenézik a gyalogosokat. A lovasság ragaszkodik egyeduralmához korunk stratégiájában, s látja, csak mi tartjuk meg a légiók elméletét eddig sikeresen. Mi a spanyolok titka? Pontosabban s gyorsabban mozognak trombita jelre, muskétáig tűzereje, felülmúl minden ármádiát. Aki megtámadja őket, tudja, hogy soha nem szűnő puska tűzzel kell számolnia. A lovasság felé tüskés négyszögek merednek. Ha megbontják őket, a légió mag, akkor is zárt egységben védekezik. Bocsásson meg, Don Diego, mindenki elfeledkezik magáról, mondhatja fele barátját, ha mesterségéről esik szó. Beszéljünk arról, mit szeretne megnézni Milánóban. Először az utolsó vacsorát. Vagy, ami még megmaradt belőle. Egy évtizede láttam utoljára, akkor siralmas állapotban volt. A festéket is megrágja az idő. Inkább a fal kegyelmességet engedelmével. Bizonyosan nem tud kiszáradni. Nem annyira az olaj, s a tempera festék különbséget teszi. Én nagyra értékel a freskót. Sok metszetet, vázlatot láttam róla. Szeretnénk mindent megnézni Leonardótól, ami Milánóban megmaradt. Még soha nem láttam eredeti művét. Megnyitom ön előtt Borromei bíboros palotáját. Úgy tudom, ott őrzik Leonardo legértékesebb kéziratait. De készületünk, Don Diego. Még egy negyed óra, és már Milánóban leszünk. Látja azokat a római oszlopokat? Az a Mediolanum határa. Itt nem bontották le a régi bazilikák maradványait. Milánó soha nem pusztul el annyira, mint Róma. Tisztelik a hagyományokat. A kocsi eléri a hatalmas, császárkorra emlékeztető oszloprendet. Ahogy közelednek a város szíve felé, kibontakozik a lombard nagyváros. Gondosan kövezett terek, széles sugárút, jobbról-balról két, majd három emeletes házak, lakások lehetnek benne, nem palották. Minden sok ember az utcán, boltok száz számra, rengeteg apró műhely, kevés kolostor, papot alig lát, apácát egyet sem. Egy kis téren spanyol őrségváltás, dobolnak, trombitálnak, puskákkal, alabárdokkal tisztelegnek. Még a gyermekek sem néznek utánuk. Mintha a holtak birodalmából jönnének, s oda térnek vissza a cifra spanyol katonák. A kardinális Federico Borromei egyike Itália legszenvedélyesebb műgyűjtőinek. Ugyan épített palotáját Milánó védő szentjének, Szent Ambrusnak ajánlotta, így kapja múzeuma az Ambrosiana nevet. Mióta 30 éves korában a Lombardia érseke lett, Federico ügynökei behálózák egész Európát, sőt, még kis Ázsiában vásárolnak számára szír, héber, arab pergameneket is. Az egyetlen példányok kultuszában él. Számára kutatták fel, szerezték meg az Illiász legrégibb kéziratát, a szír Bibliát, és Petrarca Vergiliusát, melyet Simone Martini miniatúrái ékesítenek. A már hajlott korú prelátus rendeletére a palota kapuját minden nap kinyitják a látogatók előtt. És Spinola ajánló levele nem is kellett ahhoz, hogy Diego Velázquez-t, a spanyol király festőjét beengedjék, viszont a lombard kormányzó szava megnyitotta zárt ajtót a palota legnagyobb kincséhez, a Codex Atlanticushoz. A bíboros maga nyitotta ki az övén függő kiskulccsal a bejáratot, mint ha valamilyen titkos ritus szerint celebrálna, s kényelmes karosszéket, tubákot, frissítőket helyezve a vendég kényelmére, mosolyogva intett, csomagára hagyta Velázquez-t. Szemben Leonardoval, aki talán 800 oldalon át itt örökítette meg szellemének villanásait. Írások, rajzok, formulák, jegyzetek lapoz. Megtalálja a kódex gyűjtőjének, Pompeo Leoninak magyarázatát. A mester 16 éves korától késő öregségéig vetette papírra ezeket a félelmes emberi varázslatokat, textust, vázlatot, terveket, asztronómiát talál, amut anatómiát, elméletet a festészet lényegéről, az építészet elemeit. Szeme megakadt egy rajzon. Mesebeli állat vagy szörny képéhez készít tanulmány. Támadó röppenő lendületében, mint a magával akarán ragad az univerzumot. Egy lap. Két ábrázlás rajta. Ülő koldus, botjára támaszkodva, háttérben tenger. Az oldal másik felén mechanizmusok a víz munkájához. A sarokban néhány sor, melyel elméletét magyarázza. Miféle nagyra vágyás? Nem riasztotta Ikarusz példája? Sárkány lenne az emberből? Hogyan emelkedhetik a levegőbe? Sűrű írással magyarázza, ábrák. Megkísérni a lehetetlent. Hogyan emelkedhetik fel a földről halandó, miként hatolhat légi magasságokba? Csigák, kerekek, mintha valami óriás denevér szárny lenne, boszorkány ujjakkal, emelő, amelyel önmagát hajtja feljebb az, aki elég vakmerő megkísérteni az örök törvényeket. Otthon, Hispániában hogyan tűrnék meg ezeket a hitet ingató ábrázolásokat? Itáliába jöttében hallott galilei mester vitájáról. Kihívta a Szent Hivatal rosszallását. Komoly intelmek ellenére arra hajlik, hogy a föld kering a nap körül, a föld, közönséges bolygó, egy a sok közül. Leonardo is ellentmond a nehézkedés törvényének, magasba emeli képzeletének emberét. Lapoz. Újból a repülés. Itt már nincs is írás, csak a kész szerkezet. Égnek emelkedő csonkagúla váza, melynek aljában ember számára van hely, s fent mozgató karok, melyekkel le kell győznie az eszterennek a levegő semmiét. Lapoz. Ennek Spinola örülne, újfajta mozsarak. Az iromba csöveket fogaskerékkel irányíthatja mester, s a lövedék pályája parabolikus. Az ütegek pusztító ösztüzét ábrázolja a mester lap túloldalán. Kopognak. Spinola kocsiját küldte a művészért. Búcsúzik a Codes Atlanticustól. Utoljára még egy képet néz. Ez már Lodovico il Moro Milánója. Csatorna szerkezet, mely duzzasztóival, zsilipjeivel hajózhatóvá teszi nagyobb bárkák számára is Milánót, mert messze elkerült a tenger, s nem érintenek folyók. Ma reggel elsétált a város csatorna mentén, megállt. Nézte, amint feldúszasztják ezen a szakaszon a gyír őszvizeit, a deregés lefizeti a tagsát a zsilipes mesternek, s hangos kiáltozással, rúd lökésekkel megindul a zöldséget szállító lapus fenekű hajó. Búcsúzunk, messzer Leonardo, nem látom többé a Codes Atlanticust. Még éjszaka félálomban is látja színeket. A fal fehér mezőjében először alig-alig élő festékfoltok. A Della Grazia kolostor udvarának fényözönéből lép be, az utolsó vacsora a belépővel szemben, mintha örök árnyékaiba burkolva várná, hogy leteljen az idő, s végleg elhalványodjék, beleolvadjon a mézbe s habarcsba, melyben ráálmodta egykoron mestere. Erre az egy képre vár. Míg hosszú heteken át előkészítette otthon az utazást. Pacheco kitárta jegyzeteit. Mint régen, mint Sevillában, még egyszer elmagyarázta öreg mester módjára az egész kompozíciót, a beosztás, síkokat, vonzást, ritmusokat, elméletek csatasíkja, a genakóló. Ahogy belép szemben, a széles fal felülete festett kép. Mit érezne, ha soha nem látta volna metszetről, rajzról, színes másolatról. Nincs pad a vacsora előtt. A perspektíva úgy kívánja, hogy a szemben lévő valóz támaszkodjék, onnan nézze, és ahogy a barát mondja, aki mutatta az utat, meglátja, lassan minden megeleveledik. A halvány, tompa színfoltok eleven festékké válnak. Az alakok tovább viszik az évszázados ritmust. Minden apostol itt létezik, él, beszél, mozog, s egészen egyedül lenne a teremben, lassan elmosódnék a környező keret. Itt lenne ő is, szemtanú, a biblikus estében. Hallaná így a szót, mely a sápat szakállas férfi ajkáról ellebben. Ő maga arra gondol. Másként néz, s másként lát a festő, aki most újra festi Leonardóval egy kifakult, halványodott csodát. A kompozíció majdnem az övé. Érzi a kartonok merevségét, a tanulmányok sorát, érzi az éjt, amikor Ambrogio de Predis házában nyugtalanul aludt a mester, s küzdött a rémmel, mely felüti fejét minden nagy kompozíció előtt. Együtt élni Leonardóval? Dél volt, és mindenki kiment. A barát ott áll az ajtóban, tekintetével ösztönzi, hagyja magára már a kenekólót. Arra gondol, így kellene talán eltűnniük a világ nagy képeinek. Nem egyszerre, nem úgy, hogy felszabják köntösnek a vásznat, belekap a láng, szétmálasztja a pince vize, így lassan, százados lépésekkel lenne minden kép egyre halványabb, míg eltűnik minden remek mű, s megáll az idő. A bazilika előtt római oszlop állt, földbe ásva, vagy talán talpát az egymás váltó századok töltötték el. Az oszlop törzsön két horpadás. A dühött sátán szarvának nyoma, mert nem sikerült megkísértenie Szent Ambrust, mondja az ólálkodó diák. Ajánlkozik, hogy megmutat minden nevezetességet a városban. Spanyol hivatalbeli lehet az utas, de a kevésbé dőfös fajtából. Jobb kialkudni vele előre, mert az ilyen ember, akit titkárnak küldtek, mindent ingyen akar látni, kis pénz, ezért fukar. Szabad ég alatt áll a nagy csarnokban, mint egykor a megkereszteletlenek, akik várták a bebocsátatást. Évszázadok pora emelte fel itt is a szintet. Üres udvar, ezer esztendő sírkövek, fogadalmi táblák, szarkofágok. Kibetűz egy-egy feliratot, nézi az egykori kőfaragó domborművét. A márvány megőriz egy arcot, finom, hajlott orr, magas homlok, könnyű kőfátyol. Szalad a rajz ón a vázlatpapíron. A hatalmas várkapu előtt megtorpan egy római császár. Nem engedte be Ambrus püspök, Milánó ura. Sok vér tapad az imperátor kezéhez. A diák évszámokat hadar. 11 évszázada annak, hogy itt járt először Ambrus, a lombard kormányzó, római patricius és pogány ember. A milánóiak városharcot vívtak. Ki legyen az elhalt helyében az új püspök? Óhitűe vagy Ariánus? Ambrus liktoraival jött be, a katonák megálltak a szószék alján, egy régi mártír kőkoposa előtt. Míg a kormányzó nyugalomra intett a város népét, megszólalt egy kisgyermek angyalhangon. Éljen Ambrus, legyen ő a mi püspökünk! A milánóiakról alig ha mondják, lelkesedő fajta. Kemény sorsú, sokat vitázó lombardok. Talán ezért igaz a legenda, mert a gyermekhang emlékét őrizte meg, mint egyetlen olyan pillanatét, amikor a városnépe egymásra talál. A kormányzó kiszakította magát a tömegből, mely esengve kérte, vegye kezébe a város sorsát. Elvágtatott Komóba, ahol a tó partján állt palotája, ott várta udvari népe, filozófusai. A tömeg ment utána. Napokig tartott, míg kísérték a tópartra, nem csendesedett el, nem apadt el a város zarándoklat. Megostromolták villáját, kényszerítették arra, hogy visszajöjjön velük. Megkeresztelkedett Milánó határában, beült a püspöki házba, elrendelte. Ne legyen soha itt betéve a kapu. Aki látni akarja, találja meg az utat. Így jött fel egy afrikai ember hozzá, akit Milánóba hívtak, hogy itt taníts az akadémián az ékes szólást. Nem volt előkelő európai patrícius. Ágoston úgy találta Ambrus a szopájában, amint könyve fölé hajolt. Ágoston vallomásaiban, mint a fájdalmasan írna erről a percről. A püspök mindenki színe elé engedett, de nem beszélt senkivel. Csak ült és olvasott. Ágost a nyugtalan utazó volt. Ambrus Milánóban maradt. Jöttek ellene az ariánusok seregei. Ambrus bezárkozott népével a templomba, melyet körülvett az ostromgyűrű. Egy éjszakájuk volt, egy reggel, amíg még élnek. Az ariánusok megüzenték. Ne várjanak kegyelmet! Ott volt az éjszaka, asszonyok, gyermekek, nem volt kenyér. A püspök emlékezett a légiók éjszakáira Galliában, a másnapi csata előtt. A katona ének előzte a rossz szellemeket, halálfélelmet, tétovázást, vakrémletet. Ambrus kinyitotta a zsoltárok könyvét, s mondta, énekeljünk. Emlékezett még a katonák dalára, s erre a ritmusra énekelt a proféták szavát. Így énekelték végig az éjjelt. Reggel egy kisfiú mászott a toronyba. Körös körül, üres, néptelen volt Milánó. Az ariánusok elvonultak az éj lepre alatt. Mindez együtt van ebben a templomban, melynek külső formáján minden század ott hagyta nyomát. Még soha nem látott így hatalmas mozaik mezőt, óriás alakok, amint szembe fordulnak a hívővel, és az öröklét merevségével figyelnek, tenyérnyi kőszemükkel. Festő nézi a mozaikot, az ezernyi színes üveg kockákból összerakott arcon átüte a vérlüktetése. Nyitett távlatokat, megdobogtatja a szívet. Nagyon soká kell nézni, hogy oldódjék a taszító hatás. Lassan vonalak szakadnak fel, a sok merevség tengerében egy csodálatos asszonyarc. A kísérő engedelmesen mondja, Marcellina. A sekrestés meghajlik a spanyol úr előtt, aki látogatásra érdemesíti az ősi bazilikát. Lassan lebontja a vaslemezeket, melyek védik az aranyoltárt. A napsugár besüt az ablakon, s ragyogóvá ötvezi a bizánci művészetnek talán már 800 esztendős remekét. Mint minden festő, ő is ért a drága kövekhez. Ismeri az arany és ezüst lemezek domborításán titkát. Diák és sekrestés csodálkozva néznek egymásra, amikor a kardos, fekete köntösű idegen iszakjából ont és papírfüzetet vesz elő, szorgalmasan rajzolni kezd. Mikor járhatott itt a bazilikában ilyenféle kasztíliai nemes úr? Itt búcsúzik Milánótól, melyben csak néhány napos vendég lehetett. Hirtelen arra gondol, ha hazamegy, megkéri ő felségét, jöjjön el egyszer távoli itáliai tartományaiba, és akkor majd ő kíséri Fülöpöt. Megmutatná az aranyoltárt, az oszlopot, a sátán szarvanyovával, az Ambrosiana gyűjteményét, az alkonyodó utcákat, s elvinni rangrejtve Don Felipét a város peremére, ahol kigunyolják a bábszínpadon a spanyol kapitányokat. Ha látja, hogy fordulnak el a milánóiak a spanyol címertől, spanyol őrjáratoktól, akkor nem fog csodálkozni azon sem, ha Spinola bezárkozik spanyol tanácsosaival a palotaterembe, s ül velük kedvetlenül. Búcsút vesznek, amikor berekeztik az ülést. Külön szekér viszi a podgyászt, lovas csapat biztosítja a postakocsi útját a velencei állam határáig. Megfesti Bredát, Don Diego! Kevés szóval beszélnek, majdnem barátok, festő és hadvezér. Órák, egy átfutó emlék az Alcázarban, ezernyi rajzó portré a Mediterráneumban. Szélben, csendben, viharban, napsütésben, Spinola mosolya.